Mielőtt hozzálátnék az érdemi prezentációhoz, néhány dolgot hadd mondjak el előre. A vetítésem során egy térképet fogok csak használni, majd a közepén fogom kivetíteni, az előadásom közepén. Az lesz, hogy úgy mondjam, a csúcspontja az egész előadásnak. És egy olyan teóriát szeretnék önöknek bemutatni, amely nem feltétlen cáfolhatatlan, és nem is az a célom, hogy egy abszolút igazságot próbáljak bemutatni, hiszen a társadalomtudományokban abszolút igazságok bizonyítása többé-kevésbé lehetetlen. Ez azonban, amit most szeretnék önöknek fölvázolni, egy olyan elképzelés, egy olyan elmélet, amely nagyon sok vitát váltott ki 1982 óta, elsősorban Franciaországban, de azóta már máshol is, és amely alapvetően arra kíván rávilágítani, hogy milyen összefüggések létezhetnek az ideológiai rendszerek és a társadalmi realitások között. Az előadásomnak azt a címet adtam, hogy Choderlos de Laclos regényének címét kölcsönözve, hogy Liaison dangereuse, mert hogy veszedelmes viszonyokról szeretnék önöknek beszélni. Ezek a veszedelmes viszonyok azért lényegesek, mert tudjuk, hogy főleg a 20. században rengeteg olyan ideológia jelent meg Európa színpadán, és elsősorban Európában, később más területeken is, amelyek a társadalomra nézve veszedelmeseknek bizonyultak. Az egyénekre nézve meg aztán különösen veszedelmeseknek bizonyultak. Ám de szeretném azt alátámasztani, hogy azok a társadalmi realitások, elsősorban a különböző család típusok és azokon belüli normarendszerek lesznek azok a meghatározók, amelyek ezeket az ideológiákat befogadni képesek, és ezáltal tehát csak áttételesen igaz az, hogy az ideológiák veszedelmesek, mert ha azt az ideológiát a társadalom elfogadja, akkor a társadalomnak azok a szerveződési szintjei a leginkább veszedelmesek, hogyha szabad így fogalmaznom. Nos tehát, ezért én megpróbálnék egy összefoglalót adni önöknek arról, hogy a családi struktúrák és az ideológiai rendszerek Európában egy francia társadalomtudós Emmanuel Todd felfogásában hogyan függenek össze egymással. Az alapvető probléma az, hogy az egyes földrajzi területeken uralkodó családmodellekkel párhuzamosan jellegzetes társadalmi struktúrákat és intézményeket figyelhetünk meg. Ezeknek a képződményeknek egyes részét nap mint nap olvassuk, tapasztaljuk, látjuk. Mondhatnám akár az intézményeket is, akár a jellegzetes informális képződményeket, amelyeket itt felsoroltam. Fölvetődik tehát a kérdés, hogy a családi struktúrák és az ideológiai rendszerek összefüggenek-e egymással. Amennyiben ez a fölvetés jogos, és a kérdésre igennel válaszolunk, akkor föl kell tegyük azt a kérdést, hogy miért fogadja el az egyik társadalom könnyebben bizonyos ideológiákat, mint a másik. Lakmuszunk, indikátorunk, a kollektivista eszmék lesznek, amelyek jól mutatják azt, hogy melyik társadalom lesz a legkevésbé befogadóképes, és melyik lesz a legnyitottabb ezekre az ideológiákra. Az a feltételezésünk, hogy a domináns családi struktúrák meghatározzák a különböző ideológiai konstrukciók elterjedését. Ez Emmanuel Todd egyik megállapítása, és ez egy lehetséges magyarázat arra, hogy az előbbiekben felvetetteknél a miért fogadja el az egyik társadalom könnyebben a kollektivista eszméket, mint a másik. Ez lehet a fő magyarázat. Nézzük meg tehát, hogy miről van szó. Szeretném leszögezni, hogy értelemszerűen család esetében, családok esetében ellenkező nemű párok kapcsolatáról beszélünk, mint ahogy ez történelmileg sok évezredes múltra visszatekint. De miféle családokról beszélünk? Általában tehát az egyszerűsítő, megkülönböztetés nélküli megállapítások úgy beszélnek a családról, mintha az mindenütt egyforma volna. A különböző szerzők, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, egy sajátos társadalom és családképet követnek ugyanakkor. Például Konfucius tipikusan a 2500 évvel ezelőtti kínai falusias családot veszi kiindulási alapul, Arisztotelész egy másik típusú családot vesz alapul az állam, vagy a társadalmi viszonyok értelmezése kapcsán, az a jellegzetesen az aténi, elsősorban az aténi családi viszonyokat veszi alapul. Rousseau-nak a családfelfogása, a 18. század közepi közép-franciaországi családok modelljére épül, és Freud koncepcióját, hogy ezt jelzem, itt a 19. századi német családtípus determinálja. Ez azért lényeges, mert mindenhol más és más megfontolások érvényesülnek a családfölfogásban, és a családfölfogásból kiindulva a társadalom elképzelése is sajátos lesz. Helyhez, térhez, időhöz, személyhez kapcsolódik tehát egy-egy ilyen látszólag univerzálisnak tekinthető definíció. Univerzalizmus azonban nincs, ezért érdemes ezt a különböző családtípusokat szétbontani. Több családtípus létezik párhuzamosan, egymással egyidejűleg, akár egy adott közösségen belül is. A statisztikailag többségi típus lesz a domináns egy adott intézményi keretben, és hozzátehetjük azt a további premisszát is, hogy a családi mikrostruktúrák meghatározó jelentőségűek. Ebből a kiindulási alapból tehát próbálhatjuk meg a különböző családtípusokat definiálni. A 19. század második felében kezdenek ezzel szisztematikusan foglalkozni társadalomkutatók, elsősorban Frédéric Le Play Franciaországban, aki egyébként bányamérnökként bejárja egész Európát, és mindenhol, ahol találkozik emberekkel, megpróbálja azoknak a családi hátterét is földeríteni, és egyfajta sajátos szociográfiai módszerrel próbálja ezeket valahogyan leírni és tipizálni. Ő a formai elemekből kiindulva három alaptípust különböztetett meg. A legősibb archaikus típust, a patriarkális családot, amelyet elsősorban Európa keleti felén vett észre. A másik az úgynevezett törzsökös családot, amely legalább két felnőtt generáció együttélését jelentette, és plusz a gyermekekét. Illetve a harmadikat, az úgynevezett nukleus családot, amely ugye a két szülő és a gyermekeknek a kapcsolatát definiálja. Ez azt jelenti tehát, hogy pusztán abból indult ki, hogy az egyes generációk egymás közötti együttélését különböző normák meghatározzák, és ezt teszi lehetővé, hogy az egyik esetben a legidősebb férfi családtag a családfő szerepét eljátsza, függetlenül attól, hogy a családhoz tartozó tagok azok közvetlen leszármazottak-e, vagy benősültek, vagy beházasodtak a családba. A kevésbé archaikus, ennél már kevésbé teljesnek tekintett törzsökös családoknál, ez már kevesebb generációt, kevesebb családtagot érint. És ez a legalapvetőbb egység, a nukleus család, a papa-mama gyerekek együttélése, az a legcsökevényesebb formája, a legkisebb formája a családoknak. Most ezen a formai tipizálásnak a legitimációja a 19. században még megvolt, de azóta azért már más megközelítések is érvényesülnek. Mielőtt azonban abba belemennék, még egy néhány gondolatot ezzel kapcsolatban hadd mondjak. A családi viszonyokat Le Play kiindulása alapján alapvetően két fő koordináta határozza meg. A horizontális kapcsolatok, a szülő és a gyermekek kapcsolata, a vertikális kapcsolatok, a szülő és gyermekek kapcsolata, és a horizontális kapcsolatok, a gyermekek egymás közti kapcsolat itt fölcserélődött. A szülők és a gyermekek kapcsolatában értelemszerűen nyomon követhető a szülői tekintélynek az érvényesülése, a gyermekeknek a szülők iránti engedelmessége vagy engedetlensége, a gyermekek kapcsolatában pedig evidensnek tűnik az a megállapítás, hogy amennyiben a gyermekek közötti kapcsolat erős, a családi összetartó erő egy nagyobb egységet tud fönntartani, több tagot tud egy közös háztartásban, egy közös vállalkozásban együtt tartani. Amennyiben ezek a kapcsolatok szülő, gyermek és gyermek között gyengék, úgy hamarabb megkezdik a család szétbomlása és külön önálló családi egységek kialakulása. Amennyiben a testvérek közötti kapcsolat erős, az eredményezhet egyfajta demokratikus nagycsaládot, vagy egyfajta hierarchikus függést, ez nem kizárólagos, tehát nem csak arról van szó, hogy egy típus létezik, ami egy ilyen esetben egy erős kapcsolat esetén lehetséges. A legidősebb testvér tovább örökíti a tekintély elvet a testvérei között, mint ahogy ez a családi generációk esetében is történik, vagy lehetséges az, hogy minden gyermek egyformán részt vesz a család föntartásából. Amennyiben a testvérek között a kapcsolat azonban gyenge, az önállósuló új családi kapcsolatok lazák lesznek, és ez azt jelenti, hogy a társadalmi kohézió szintje alacsony, a mikro szinten kimutatható kohézió is alacsony, tehát akkor a társadalmi kohézió szintje is alacsony. Ez lesz nagyjából ez a horizontális viszonyokra vonatkoztatott löplény megállapítása. A vertikális viszonyokkal kapcsolatosan, amennyiben a szülők gyermekek közötti kapcsolat erős, a társadalmi kohézió is értelmszerűen erős lesz. Együtt élnek, archaikus formája ennek a patriarchális család, amikor ugye többen vannak. Ha gyenge kapcsolat, akkor külön élnek, szétbomlanak generációk, önálló családok jönnek létre, időszülők külön háztartásban, a középgeneráció egy másik háztartásban, és amikor a gyermekek fölnőnek, akkor azok is önálló életet kezdenek 18 éves koruktól kezdődően, ugye, vagy nagykorúságok elérésétől kezdődően. A család típusok definíciója azonban ma már a 20. századtól eléggé összetett lesz, és amint itt fölvázolom önöknek, Emmanuel Todd szerint több típus létezik. Ezek közül kivastagítottam azokat, amelyek Európában dominánsak, és amelyeket ebből következőleg érdemes kicsit közelebbről megvizsgálnunk. Négy alapvető társadalom típust különböztet, vagy családtípust különböztet meg: az exogám kommunitárius családot, az autoritár családot, az egalitárius nukleus családot és az abszolút nukleus családot. Erre mindjárt kitérek, hogy ezeket hogyan is értelmezzük. Az aszimmetrikus, az endogám kommunitárius családok alapvetően nem Európára jellemzőek, hanem főképpen Kis-Ázsiára és a keletre. Az anomikus családok egy nagyon sajátos szegmens van belőle Európában, és nem túl sok, nem általánosan jellemző, és a törzsi afrikai típusok azok teljesen heteronóm képződmények. Három fő karakterisztika alapján lehet ezeket a családtípusokat definiálni. A házasság exo vagy endogám jellege alapján, amely a többi erős normák létezésére alapszik, amelyek a párválasztásban jelentkeznek, azt vagy a házasságon, vagy családon belüli, vagy a családon kívüli tényezők állapítják meg. Megmondják, hogy a gyerek kit szeressen, kit vegyen feleségül, 13 éves korában eljegyzik, már 6 éves korában eljegyzik, a család már megállapodik a másik családdal, vagy különböző okok arra késztetik, a társadalmi közösségi szokások arra késztetik a családtagokat, hogy eleve csak olyan párt választanak maguknak, amit a közösség elfogadhat. Ezek ugye az exogám jellegű kapcsolatok. A másik pont a család szimmetrikus vagy aszimmetrikus jellege, mely a fivérek, nővérek egymáshoz való viszonyában jelentkezik, és ez főként az örökösödési szokásokban lehet vagy egalitárius, az egyenlő osztás elve érvényesülése révén, vagy egyenlőtlenség elviek, ahogy ezt megszoktuk már mondjuk a feudalizmus tanulmányozása kapcsán, az elsőszülő gyermek mindent visz, vagy a döntő többséget, és a többiek pedig ennél kevesebbet kapnak. Esetleg az is lehetséges, az egy aszimmetrikus jellegű, vagy anti-egalitárius jellegű családokban, hogy a szülők az örökösödésből kizárhatják a gyermekeiket, és ezeket a gyerekek tudomásul veszik, azt, hogy a szülők kizárják a gyereket az örökösödésből, vagy egyenlőtlenséget állapítanak meg, ez az egyik szint. A másik szint, hogy a gyermekek ezt a megállapítást elfogadják-e, vagy sem, ez egy másik szint. A harmadik karakterisztika pedig a család integrált vagy dezintegrált jellege, mely a szülő-gyermekek közötti viszonyban fogalmazódik meg. Az együttélő generációk egymáshoz való viszonya lehet tekintélyelvű, vagy szabad elvű, jobb hiány a szabad elvű kifejezést használom, mert a liberális, vagy libertárius, vagy szabadságközpontú megnevezések szerintem nem helytállóak. Tehát értsük az alatt azt, amit a napi realitásokban mi magunk is tapasztalhatunk, szülő megmondja, hogy már pedig fiam, ez van, a gyerek tudomásul veszi és követi, vagy a szülők és a gyermekek közösen alakítják ki álláspontjukat, hogy mi legyen, hova mennek, belefognak egy vállalkozásban, nem fognak bele. Ezek azok karakterisztikák, amelyeket Emmanuel Todd megállapított. Ezeknek következtében négy alaptípus lehetséges különböző kombinációkban. Az abszolút nukleus család, amely szabadelvű és ugyanakkor egyenlőtlenségelvű. Ez elsősorban az angol szász világban érvényesül, főképpen ott, mert ott domináns. Érdekesség kedvéért, hogy a nagy Kanut király egykori birodalmának a területére szinte egy-egyben ráillik ez a, ennek a családtípusnak az elterjedési területe, vagy domináns elterjedési területe. Az egalitárius nukleus család, amelyben a szabadelvű, de ugyanakkor egyenlőségelvű modell érvényesül, az főképpen a latin népeknél jelentkezik. Franciaország egyik bizonyos részein, az Ibériai-félszigeten és Itália bizonyos területein nem általánosítható, hiszen azért itt nemzetállamokról beszélünk, miközben azért ezek csak később lesznek nemzetállamok, a regionális különbségek azok hosszabb múltra tekintenek vissza, régebb óta alakulnak. A törzsökös családnak fordított kifejezés, ezt még annak idején a 20. század elején fordították magyarra a fami sus kifejezésből törzsökös családnak. Itt tekintélyelv és egyenlőtlenségelv kombinálódik egymással. Ez általában a német területekre igaz, és Közép-Európa bizonyos részeire. Valamint a negyedik kategória a kommunitárius család, amely a tekintélyelvű és ugyanakkor egyenlőségelvű is. Ez a, például az orosz világra, az orosz birodalom által uralt területekre igaz, döntő többségében a családok ilyen rendszerek, ilyen típusúak. Ez lenne most előadásom csúcspontja, tehát jobban lehessen látni, bemutatom önöknek, Emmanuel Todd térképe jól jelzi, hogy az abszolút nukleus család, amely szabadelvű és egyenlőtlenségelvű, sárgával van jelezve, ezek azok a területek, ahol ezek a család fölfogások vannak többségben. Mint mondtam, a német lakta területeken főképpen ott, de nem csak ott, hanem Csehországban vagy Szlovéniában is a törzsökös család modell az uralkodó. És hát egy sajátos dolgot láthatunk még itt a térképen, hogy bár több család típus is megtalálható egy-egy adott országon belül, mint például Olaszországban, ahol három típus keveredik egymással, vagy Portugáliában, a legkevertebb azonban az összes ma létező európai állam közül családtípusok szerint Franciaország. Mindennek az a jelentősége van, majd mindjárt, ha tovább menjünk, meglátjuk, hogy egy állam azonban a 19. század kialakulától kezdve jogilag egységes állam bizonyos normákat kénytelen kizárólagossá tenni. Tehát például a polgári jogrendszer kialakulása nem különböztethet meg regionális szinteket, mert vagy egységes elv szerint örökölnek az utódok a szülőktől, vagy nem, de akkor ebben az esetben az állam nem egységes állam, jogrendszerét tekintve sem egységes állam, és működésében is súlyos konfliktusok léphetnek majd föl. Rá fogok ezekre térni. Különös jelentőséget ad az itt látható térképnek az a fölvetés, amelynek értelmében a nagyon elnagyolt térkép, melynek értelmében Közép-Európában a lengyel és a román társadalom alapvetően különbözik a kommunitárius társadalmak vagy családtípusú többséggel rendelkező államoktól. Van egy kis különbség, egy kis sajátosság Magyarország esetében is, ez gondolom elsősorban az itteni német etnikum jelenlétével magyarázható, ha a szerző intencióit jól tudtam követni. Tehát ha most ezt beivódott a tudatukba ez a térkép, akkor én most tovább lépnék. A domináns családtípusok térképe összefüggésbe hozható a vallási pluralizmus 16. századi elterjedésével. Az egalitárius és az autoritár családok által uralt területek számára elfogadható maradt a katolicizmus, míg a vallási tekintét és az egyenlőségi elvet elutasító protestáns felekezetek jellegzetesen a törzsökös és az abszolút nukleus családok által uralt területeken terjednek el. Az európai társadalmakban a családi szokásjog normarendszere kihat a közösségi jogi normákra is, ahogy az előbb ezt említettem. Jogról és az igazságosságról szóló felfogások eltérő intézményi kereteket, eltérő jogrendszereket hoznak létre. Ezek a rendszerek visszahatnak a társadalomra, meghatározva nem csak a családi viszonyokat, de az oktatási rendszereket is. Például ugye ez a klasszikus mester és tanítvány, prelegál az előadó, a többiek szorgalmasan jegyzetelnek. De meghatároz ez a gazdálkodási szokásokat is, mennyire nyitott egy társadalom, mennyire vállalkozókedvű, mennyire várja föntre az utasításokat. Meghatároz a politikai intézményrendszert, mennyire hierarchikus, mennyire tehetetlen. Meghatározza a hitéletnek a formáit, a vallás gyakorlását, vagy a vallás magánszinten történő értelmezését. Ha most belegondolunk a történelmi dimenziókba, akkor azt mondhatjuk, hogy a kereszténység, a nyugati kereszténység több részre bomlását követően majd megjelenik a keresztény ellenesség, és ez az írásbeliséggel együtt az ideologizáció folyamatának egyik generálója lesz. Ez elsősorban a Franciaország északi része jelentkezik a 18. század végén, és alapvetően az egalitárius nukleus család értékét próbálják majd meg lefordítani az ideológia nyelvére, ez lesz a francia forradalomnak a fő motívuma. Azt az uralkodó családmodellt szeretnék, az Észak-Franciaországban uralkodó családmodellt szeretnék elfogadtatni általános jelleggel azok a képviselők, akik a nemzetgyűlésben részt vesznek, majd később a konventben, akik a családot annak alapján képzelik el, amilyenben ők is fölnőttek, és más típust nem tudnak legitimnek elfogadni. Az antiegalitárius rendszereket, vagy az autoriter rendszereket nem tudják elfogadni. A párizsi medencében uralkodó családtípusnak ugyanakkor, amelyik egy másik, ez nem Észak-Franciaország, hanem a közép-franciaországi területeknek az egalitárius is, ugyanakkor magasfokú szabadságigénye, pedig befolyásolja a forradalomnak az univerzalista jellegét. Az ember és polgár jogainak nyilatkozata ezt az értékrendet, ezt az univerzalista értékrendet képviseli, a Code Civilnek a megfogalmazása ezt az univerzalista jelleget képviseli, és pláne miután ezt a polgári törvénykönyvet Európában mindenütt elterjeszteni igyekezett a napóleoni korszak, ez visszatükrözi ezt az elkötelezettséget. Vagyis egy családtípus mindenek felett, egy családtípus uralkodóvá válása a fő üzenet a francia forradalom szempontjából, a jog nyelvén megfogalmazva. Nem kívánok abba belemenni, mert idő nincs rá, de nyilván önök is beláthatják azt, hogy az egyes képviselőknek a családi hátterének elemzése milyen mértékben világíthat rá a jobb megértéssel, jobb megértés érdekében arra, hogy milyen társadalom modelleket képzeltek el a délről, az északról, vagy Közép-Franciaországból érkező képviselők, és mindez a társadalomról alkotott felfogásra hogyan hatott. Ezért vannak olyan ideológiai konfliktusok a francia forradalomban. Térjünk át azonban egy másikra. A különböző társadalom típusokra, és kezdjük a legfontosabbal talán, említettem, hogy a kommunitárius típusú családok Oroszországban a legáltalánosabbak. A kollektivista kommunitárius rendszerek Oroszországban 1917-től a Szovjet Birodalom megszűnéseig, és most itt nem akarok a további időszakkal foglalkozni, megingathatatlanul álltak fönt több mint 7 évtizeden keresztül. Itt az exogám kommunitárius családtípus a domináns. Azért tartom fontosnak ennek a hangsúlyozását, mert itt el tudják fogadni az itt családban szocializálódó állampolgárok, hogy a társadalom deklaráltan támogatja a jogrendszer, deklaráltan támogatja az osztás kötelező elvét, az egyenlőség elvét, hogy minden állampolgár azonos jogi, vagyoni és egyéb feltételekkel létezzen a társadalom egészében. Ez a társadalom, mint önök is nyilván sejtik, nem nyitott a vállalkozói típusú, a self-made man típusú személyiségek kinevelésére. Ezzel szemben az angolszász társadalmak éppen ellenkező tendenciát mutatnak. Itt a gazdasági liberalizmus az abszolút nukleus családok rendszerére épül, mely a kommunitárius ideológiákat egyáltalán nem fogadja el. Ezért nincsen jelentős támogatása például a kommunista pártnak, sem az Egyesült Államokban, sem Nagy-Britanniában. Hiába igaz az, míg a 20. század közepéig, hogy a legnagyobb, legjelentősebb társadalmi réteg Nagy-Britanniában az ipari munkásság, amelynek szavazati jogát, választójogát megadva ezek érdekéket képviseltethetik különböző fórumokon, de ennek ellenére hihetetlen és megdöbbentően alacsony itt a kommunista pártnak a tetszési indexe. Hasonló a helyzet az Egyesült Államokban is, nem jön létre itt sem olyan kommunista párt, amely komoly tényező tudna lenni az ország életében, és itt nem feltétlenül a hidegháborús időszakra gondolok, hanem még az azt megelőző időszakra, hogy a társadalmi problémák kifejlődésének, kialakulásának időszakában Európában, Közép-Európában főleg adekvát válasznak tűnik egy erős munkásmozgalom, amely nem demokratikus, hanem diktatórikus módon próbálja meg érdekeit, vagy szeretné érdekeit érvényesítetni. Franciaországot azért emelem ki külön, mert, mint mondtam, ez egy nagyon komplex ország. Európa szerte, egyáltalán az egész európai kontinensen különböző exogám családstruktúrák egyidő jelenléte jellemző, vannak endogám családstruktúrák is, például a zsidó közösségeken belül ezek nem külső, nem csak exogám normarendszerek, hanem belső rendszerek is, amelyek meghatározzák a család kialakulását, de ezek kisebbséget képeznek, akár csak a muszlim közösségek. Kérdés azonban, hogy ezek a családtípusok egymással összeegyeztethető struktúrák-e? Franciaország az egyetlen, amelyben 6 különböző típus található meg, egyetlen egy jogi intézményi kulturális gazdasági kereten belül, de ebből a 6-ból 2 az, amelyik igazából domináns, az egyik az egalitárius nukleus család északon, és a törzsökös család délen. Ebből pedig egyenesen következik az, hogy Franciaországban számos olyan társadalmi konfliktus alakulhat ki, amelyből, ha megnézzük a kiinduló pontokat, ha megnézzük a képviselőknek a származását, akkor jól köthetőek ezek a földrajzi területekhez, ezekhez a földrajzi területekhez. A családi viszonyok, a mikrostrukturális szokások és szokásjogok rendszere nagyon lassan változik. Szokták ugye azt mondani, hogy a nyelv változik, ennél kevésbé változik mondjuk a dalkincs, de ugye a magyar ének és dalkincs, de még kevésbé változik, még lassabban változik a szokás, vagy a jogrendszere, szokásjogrendszere. Ezek a különbségek dacára annak, hogy 200 éves Franciaországban a nemzetállam, az egységes nemzetállam, a mai napig fönnállnak. Nálunk is fönnállnak ezeket mindenki a maga szintjén sajátos módon érzékelheti, akkor, amikor a szülők, vagy az örömszülők egymás közötti kapcsolatáról, vagy a szülők gyermekek közötti kapcsolatának eltérő felfogásáról szereznek akár közvetlen tapasztalatot, vagy csak elméleti ismereteket. Mindezek az elképzelések, ezek az ellentétek Franciaországban, hogy több családtípus van, és ebből 2 domináns is vetélkedik egymással, magyarázatot adhat az egyes belső ideológiai konfliktusoknak az ismétlődésére, akár 1789-92 között, 92 és 94 között a jakobinus diktatúra időszakában, 94-99 között a termidori időszakban, vagy az 1848-as második köztársaság, vagy 1870-71 közötti párizsi kommun kialakulásának, 1940 és 44 közötti konzervatívnak tartott, noha nehezen nevezhető valójában annak fordulatra a péteni Franciaország, a Vichy Franciaország társadalom felfogására nagy hatást gyakorolnak, és ezekre a társadalmi konfliktusokra talán magyarázat lehet az, hogy különböző családtípusok léteznek párhuzamosan, és ezek vetélkednek egymással. Mindezek, amennyiben ezeket a teóriákat komolyan vesszük, megmagyarázhatnák azt a korrelációt, ami a domináns családtípusok elterjedésének térképe, és a nagy arányban kollektivista ideológiát képviselő pártokra szavazók térképe között fennáll Franciaországban. Sőt, mindez magyarázatot adhat a családtípusok és a rendszeres vallásgyakorlás elterjedtségének egybevágó térképével. Tehát ahol hagyományosan konzervatív pártokra szavaznak Franciaországban, ott erős a vallásgyakorlás, az intézményes vallásgyakorlásnak a rendszere. Ott, ahol a vallásgyakorlás alacsony szinten áll, ott általában a különböző kollektivista vagy kommunitárius pártokra adják a voksukat a választópolgárok a negyedik és az ötödik köztársaságban. De ezek korrelálnak azzal a térképpel, amely szerint a különböző család típusok helyezkednek el, domináns család típusok helyezkednek el a francia térképen. Minden térkép kiegészülhet azzal, még ez a sajátosság, hogy a 220 évvel ezelőtti refraktárius papság, ami ugye megtagadja az alkotmányra történő eskü letételét, ezeknek a nagy aránya, ugye, akik megtagadják az eskü letételét, egybeesik az intenzíven vallásgyakorló, a sajátos családtípusokat képviselő és a sajátos politikai ideológiákat támogató közösségek egybevágóságára. Ha tehát következtetéseket akarunk levonni, akkor azt láthatjuk, hogy úgy tűnik az egyéni szabadságot az egyenlőség elve alá rendelő ideológiák elterjedtsége, elfogadottsága szorosan összefügg nem csak Franciaországban, hanem az egész európai kontinensen a domináns családstruktúrákkal. Ez a kollektivista ideológia színezetétől tulajdonképpen teljesen független, mert a kommunista, majd később a populista pártok széleskörű támogatottsága feltűnő módon egybeesik, az úgynevezett vörös gyűrű Párizs környékén, ahol korábban a kommunista pártnak nagy támogatottsága van, ma a Front National-nak az egyik legfontosabb bázisa. Értékrendek, értékválasztások tükröződnek ebben a politikai választásban is, és ezek visszavezethetők különböző más megfontolásokra, más adottságokra. Ezek a különbségek jól érzékelhetők elsősorban a francia példán, ahol regionális szinten is kimutatható és igazolható ez az összefüggés. A konklúziónk tehát az lehet, hogy a kommunizmus, később a populizmus, elsősorban ott nyert teret, ahol az exogám, kommunitárius, családtípus a domináns. Franciaországban, elsősorban a Massif Centralban vagy Corrèze-ben szavaznak mai napig is nagyon kiemelkedő arányban a kommunista pártra. A kommunista pártok utódpártjainak támogatottsága Közép-Európában elsősorban azokban az országokban jelentős, ahol ezeknek a családtípusnak, az exogám kommunitárius családtípusnak a dominanciája igazolható. Egy családmodell a szabadelvű gazdasági vállalkozói gondolkodással mereven szemben áll. Ez sajnos egy erőteljesen determinisztikus következtetésünk, tehát sosem lesz másképp így rendeltetett, mondhatnánk. A kommunizmus elterjedtsége tehát nem a munkás osztály társadalmi arányának vagy jelentőségének függvénye, hanem azoké a mikrostruktúrális közösségi normáké, amelyek folyamatosan reprodukálják a társadalmi alapegységeket, a családot. És talán, ha még egy elrugaszkodott következtetést is megengedhetek magamnak, akkor azt mondhatnám, hogy mindez az általam eddig ismertetett teória nagyjából megcáfolja azt az elképzelést, amely szerint a társadalmi beágyazottság, az osztályhelyzet határozza meg a tudatot, mert Franciaországban sem igaz minden helyen, és Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban pedig, ahol kiemelkedően magas a munkásosztály aránya a 19. század végén és a 20. század első felében, ott a kollektivista eszmék nem találnak visszhangra. Így úgy gondolom, kellőképpen sikerült azt demonstrálnom, levezetnem, hogy hogyan függenek össze ezek a rendszerek egymással, hogyan hatnak egymásra a családi mikrostruktúrák és az elterjedt ideológiák. Köszönöm szépen a figyelmet!